advent harmadik vasárnapját ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, emely által üzen nekünk az örökkévaló mai vasárnapon, azzal az igével, amit írva találunk a Mózes első könyve 8. részének 15. és 16. verseiben. Istennek szent ígéjét Mózes első könyvéből, a 8. rész 15. és 16. versekből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És szól az Isten Noénak mondván, menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiad és a te fiaidnak feleségei te veled. És szól az Isten Noénak mondván, menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid és a te fiaid feleségei te veled. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, akik itt voltak a múlt vasárnap, hallhatták ennek a történetnek az első felét, éppen az első három versből, illetve a zsidókhoz írott levélnek az alapján Noé, mint a hit példaképe állt előttünk, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy Noénak története van az özönvíz pusztulásában, az egyetemes ítéletben, az Istenre való hagyatkozásnak az ő története, és ezáltal válik a hitnek a példaképévé a zsidókhoz írott levélben. Mert Noé mindenét felteszi az Isten szavára, és ez a kegyelem, amely megtalálja épp ezért őt, mert a kortársai között ő igaz ember volt, ez a kegyelem, amely átviszi szeretteivel együtt őt a pusztuláson. Ezekben az időkben az adventi várakozást ez a tudat kellene kitöltse, az a mondat, amelyet hallhattunk testvéreim a múlt vasárnap, de amelyet szeretnék megismételni, akik itt voltak, azoknak emlékeztetőül, akik pedig most vannak itt, azoknak bizonyságul. Megemlékezett pedig az Isten Noéról. Megemlékezett és kísérte őt. Abban a 150 napban, ameddig bezárva ott volt a bárkában, és lebegett a bárka a vizeknek tetején. És aztán azt olvassuk, hogy elmúlik a 150 nap, és elkövetkezik a megakadás eseménye. Mert apadni kezdtek a vizek, és a bárka megakadt az Ararát hegyen. Így olvassuk a Szentírásban. És ez egy érdekes mozzanat. Mert ha része az egész, az isteni történelemnek a Noé története, akkor ennek is jelentősége van. Márpedig része ez az isteni történetnek. És ez a megakadás pedig azt jelenti, hogy az élet már nem folytatódhat úgy tovább, ahogy eddig zajlott. Vége van a tétlenség idejének. Megakadt a bárka, és valamit cselekedni kell, és ez Noénak az első mozzanata. Hogy elkezd tenni ott a megakadás pillanatában, illetve azt követően. Mert ő tudja, hogy ez már nem a tétlenségnek az ideje. És azt olvassuk róla, hogy ablakot nyit, és elkezd kísérletezni. Kibocsájtja a hollót, amelyik elrepült és visszajött, elrepült és visszajött. Aztán kibocsájtja a galambot, amelyik elrepül és visszajön, mert nem talál a lábainak helyet. Aztán eltelik újabb hét nap, és hoz egy olajfa ágat a csőrében, és eltelik újabb hét nap, amikor kinyitja megint Noé az ablakot, és kirepül a galamb, és aztán nem tér már hozzá vissza. Eddig az Isten igen kegyelméből élt, és ez a kegyelem Vitte őt. Ez a kegyelem marad is az életén, testvéreim, de azzal, hogy talajt fogott a lába, vagy így is mondhatnám, talajt fogott a bárka, eljött az az idő, amikor neki, az embernek is cselekedni kell. Mert a megakadás egyben egy új kihívás is. És testvéreim, egy kicsit szabad nekünk talán átvinni ezt a történetet a lelki síkra. Hogy az ember egy ideig megy, és aztán egyszer csak elakad. Valahogy viszi az isteni kegyelem az ő életét, csodálatos módon, sokszor önmaga számára is érthetetlenül, és aztán egyszer csak megakad. Az élet valahogy annyira megakad, hogy nem tudja, hogyan továbbat. Nagy váltások jönnek, és az ember hajlamos arra, hogy a régi, jól beidegződött hozzáállással próbálja túlélni ezt a megakadást. De testvéreim, az ige pontosan azt üzeni, hogy amikor megakad az élet, és ez benne van az Isten akaratában, akkor már többé nem lehet úgy élni, és úgy járni, úgy gondolkodni, mint azelőtt. Hanem úgy kell élni, pontosan azért, mert az embernek már tapasztalata van az isteni kegyelemről, hosszú időn keresztül, úgy kell élni, hogy az az élet most már innentől kezdve egyre inkább tetszedjen az Istennek, a cselekvő élet legyen. A kereszténység, testvéreim, nem várakozás, úgy is mondhatnám, hogy nem igefogyasztó társadalom a keresztény társadalom, hanem cselekvő társadalom, amelyik az igéből kapott az életre, hogy aztán elkezdjen gondolkodni, amikor jön az új kihívás a személyes életben, a közösségi életben, az egyházunk előtt álló történésekben. Itt vagyunk Nyugat-Európában, nem látjuk még mi, miként és hogyan alakul. Azt látjuk, hogy a nagy tolerancia jegyében karácsonyfákat már bizonyos helyeken nem is lehet köztereken állítani, vallási szimbólumokat le kell szedni a falakról, hogy ne sértsük másoknak az érzékenységét, ismeritek mindezeket a történeteket, és ilyenkor ünnep közelében valahogy felerősödik az emberben, hogy akkor mi keresztények mit csináljunk, hogy vagyunk jelen. Hallgassuk és menjünk úgy, ahogy hát 200 év óta folyamatos visszavonulásban van a felvilágosodás óta, sőt 250 év óta visszavonulóban van az európai kereszténység. Szabad-e nekünk másként élni és gondolkodni? Mennyire fontos ez, testvéreim, gondoljatok csak bele, jó részt az a nemzedék, amelyik most itt ül a templomban, részese volt bő negyed századdal ezelőtt az úgynevezett rendszerváltásnak. És ezt megéltük nagyon sok szinten, hogy nem volt mihez visszanyúlni. Pontosabban, amit tudtunk abban a változó időben, az az volt, hogy az emlékezetben visszanyúltunk addig a cselekvési módozatokig, amikor még volt közösségi emlékezet az 50-es évek előtre, vagy a két világháborúba, még olyan nemzedék élt. Ez maradt. És valahogy nem volt meg az új. És bármilyen furcsa, nem volt meg az igei látás. Ezt most már látjuk negyed századdal később. Ezért nem tudtuk feldolgozni a múltunkat. Ezért nem tudtak emberek bocsánatot kérni, hogy legalább békésen fejezzék be az életüket, vagy talán másoknak nem adatott meg a megbocsájtásnak a lehetősége, hogy lezárjunk egy történelmet. Hátra maradt, most már mondhatjuk, második nemzedékben egy olyan történelmi örökség, amely bizony tetszik vagy nem tetszik, nyomaszt. És újra és újra feljön. Az Isten valami más szeretne. Most, amikor eljött az az idő, hogy van tapasztalatunk az ő kegyelmének jelenlétéről, már pedig van, a mi nemzedékünknek is van. Az elmúlt évben, években van tapasztalatunk erről az isteni szeretetről, arról a megtartó kegyelemről, hogy hiába próbálták izmusok révén szétverni az egyházat, a Krisztus népét, megmaradt, újraformálódik. Sőt, nem csak újraformálódik, hanem elkezd új szolgálati területeket találni magának. És ez furcsa. Mert úgy megszoktuk azt, hogy az egyház az, hogy a templom falapon belüli szépen el vagyunk, aztán vasárnapi istentisztelet végeztével kimegyünk a világba, és valahol úgy, vagy valahogy úgy élünk, ahogyan ezt korábban is megszoktuk, mintha lenne nekünk egy ünnepi lényünk, és lenne egy hétköznapi lényünk. Az ünnepihez hozzátartozik Isten, a hétköznapihoz nem tartozik. A munkahelyekre bevinni még inkább nem tartozik. Márpedig testvéreim, hogyha nincsen olyan hitbeli és ebből fakadó erkölcsi változás, morális töblete a keresztény embernek a munkahelyén, a családjával, a barátaival, a szomszédaival való viszonyban, amely épp ezt a töbletet jelenteni, akkor mitől keresztény a keresztény? És megakad az élet. Megakad a bárka. És Noé ezt a megakadást nem panasszal fogadja, hanem egy új kihívásnak tekinti, és azt olvassuk, hogy ablakot nyitott. És ez az ablak, tudjátok, merre nyílt? Fölfelé. A bárka tetején megnyitotta az ablakot, és kinézett. Először is Isten felé. Ez az első. Kinyitja az ablakot. Cselekszik, elhúzza. Fárad azért, hogy az életéről levegye azt az elválasztó ajtót. És megnézze, hogy a nagy egyetemes ítélet után mi az, ami itt marad, de az első, az Isten felé van. És ezért bizony fáradni kell. Mit tehet az ember, ha egyszer eljut a megakadás állapotáig az életében, és lehet, hogy ez hitbeli megakadás, lehet, hogy ez egzisztenciális megakadás. Mindenek előtt, testvéreim, azt a kicsi ablakot meg kellene nyitni fölfelé. Nem kell félni. És felül kell vizsgálni az egész korábbi életet, vagy el kell hagyni, és az Isten felé kinyitni egy ablakot, hogy jöjjön onnan a világosság, és várni. Hiszen a várakozás nem ér véget még. Csak egy megakadás van, de már van tapasztalat arról, hogy az Isten a bezártságban is velünk volt. Megemlékezett az Isten Noéről, ugye hallottuk. És ez egy jó alap arra nézve, hogy bízzunk továbbra is az Isten ígéretébe. És mikor ez az ablak kinyílik és kitekint, Noé akkor elkezd kísérletezgetni. Ő nem fél. És testvéreim, azt halljuk, hogy ebben a kísérletezgetésben az Isten felé nem mindig siker van. Hát kiengedi a hollót, és az visszajön. Kudarc is van benne. De hát, ha nem teszünk semmit, akkor nem is fog semmi változni. A semmitevés biztonsága az a legkényelmesebb helyzet, de nem fog semmi sem megváltozni. A keresztény embernek is bátor kell lenni a hitben, hogy mondja mi testvéreim, kipróbálni is. Sokan nem merik kipróbálni. Úgy egészen a hitben addig elmennek, hogy rendben, szép és jó, amit hallok, de rábízni az Isten szavára az életet. Ez nem megy másként, ki kell próbálni. És úgy kell kipróbálni, hogy nem biztos, hogy mindig és minden összejön. Egy vállalkozásnál sem jön össze mindig, egy életben sem jön össze mindig. Aki kockáztat, az nyerhet és veszíthet, de nekünk mégiscsak az a reménységünk van az Isten felől, hogy mi úgy kockáztatunk, hogy nem csak mi állunk ott ebben a történetben, hanem valaki nálunk hatalmasabb. Hiszen nem Noé apasztotta el az özönvizet, hanem ő csak részese volt annak, hogy elapadt az özönvíz a földről. És akkor elindul a kísérletezgetés, ugye a hollót kiengedi, visszajön, megint ki, megint vissza. És ő nem fárad bele az újnak a kipróbálásába. Nem megy a hollóval, kiengedi a galambot. Nem hoz a galamb semmit, 7 nap múlva megint kiengedi. Hoz egy olajfágat, 7 nap múlva megint kinyitja, megint kiengedi. kipróbálja, Uram, meddig? Testvéreim, nem tudom, az imádságban ti vagytok-e ilyen kitartók? Hónapokig. Ugyanazt kérni Istentől. Mert bízunk benne, hogy ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és meg fogja adni, ami nekünk kell. Hát ezt ígéri Krisztus. Ne aggodalmaskodjatok a ti létetek felül, mit egyetek, mit ígyatok, miben ruházkodjatok. Egyáltalán a létetek felül nem. De merünk-e ilyen kitartóan imádkozni, ostromolni, és netán cselekedni Istennel és Istenért? Kísérletezgetni. Mert a megakadás, testvéreim, az egy pillanatnyi állapot. De az Istenben bízó embert újfajta cselekvésre kell ösztönözze. Hogy eddig Istentől vártunk minden, de anélkül, hogy tettünk volna, vagy nagyon keveset tettünk a dolgok változásáért. De most eljött az az idő, amikor igenis, cselekedni szeretnék Istennel, Istenért, Istennel az enyémért, a családomért, cselekedni szeretnék Istennel a barátaimért, cselekedni szeretnék Istennel az egyházamért, az én nemzetemért, a magam helyén. És ha az ember elindul ezen az úton, akkor jönnek a jelek. Ugye olyan gyönyörűséges. Nem elsőre jönnek ezek a jelek. Nem jöttek a Noé életében sem először. Hanem úgy visszajött, mintha üresen jött volna a dolog vissza. Ézsaiás prófétánál olvassuk, hogy az én igém soha nem tér üresen vissza hozzám, hanem megcselekszi mindig. Az én akaratomat, mondja az Isten. De aztán jönnek az apró jelek, egy olajfalk. Nem sok, de már van egy jel, hogy igenis, valaki más is ott van ebben a történetben, nem csak én. És testvéreim, jó lenne ezeket a jeleket felfedezni és a maguk helyén kezelni. Az Isten nem hatalmas dolgokat, ilyen radikális változást ad minden embernek az életében, a legtöbbeknél aprócska, kicsi jelek, amik ott vannak a hétköznapjainkban, ott vannak az életünkben. Mindig valami nagy csodára vár. Pedig egy kicsi olajfát mit jelent? Hogy az Isten cselekszik, már elapadtak a vizek a földről. Már van ág, és van élet. És Noé nem fárad bele, tovább próbálja az Istent, utána is kiengedi újra a galambot. Hogy tovább nézze a jeleket. Mit hoz? Mit üzennek ezek a jelek? Testvéreim, azt üzenik, hogy Isten munkálkodik az ő gyermekeiért. Hogy tényleg talajt fogjanak, ha talajt fogott a lábuk, ha néha megakadnak, akkor is tovább tudjanak menni. Mi nem olyan Istent várunk, aki valamikor majd az életünk után, majd egy másik létben fogad bennünket. A mi Istenünk Jézus Krisztusban közel jött hozzánk is, itt van velünk, itt van közöttünk. Nekünk olyan Istenünk van, aki az egyetemes ítéletben is megtalálja a személyes kegyelmével az ő gyermekeit, akik a cselekvő várakozásban nem fáradnak el. Jelet kapnak, megerősítést kapnak, hogy az az út, amely az Isten útja, az az övék és az életre vezet. És mikor az ember elkezd cselekedni, a kis ablaknyitás után elkezd kísérletezgetni, az Isten elkészíti az ő számára a jót. És ezt hallottuk a mai igéből. Szólt az Isten Noénak mondván, menj ki a bárkából, te és a te feleséged és a te fiaid, és a te fiaidnak feleségei is te lenned. Testvéreim, Isten nem zárta be az ajtót senki előtt. hanem kaput nyitott, ahogy a Zsoltárban olvassuk, az üdvösségre. És ez az advent. Ez az adventnek a gyönyörűsége, hogy Isten kinyitotta újra a ti számotokra, akik itt vagytok, s akik halljátok ezt a kaput. Ja, ti várakozásotok ne hiába való legyen, hanem olyan bizonyosság, amely arra a tapasztalatra épít, amelyben jelen volt Isten közöttünk. És ez a várakozás, ama a biztos beteljesedés, hogy Isten itteni megakadásainkban is odaáll mellénk, és erőt ad nekünk, hogy tovább tudjunk lépni, de még inkább elkészített egy másik helyet, amelyben, mikor eljön e földi létben az, hogy menj ki, te, és majd a te házad népe, akkor ama mennyei bárány szól, jöjj be, és ülj az én asztalomhoz. Jöjj, mert szerettél engem, bíztál bennem, s a te várakozásod nem volt hiába való. Ez a reménység legyen Noéval együtt a ti adventi reménységetek is. Amen. Imádkozzunk. Jöjj közénk Jézus, és segíts megakadt életeknek, akik olyan helyzetben tudják és érzik magukat, hogy nem tudják a merre a tovább, és hogyan. De te tudod. Te utat mutatsz igéd által, valakik bátrak komolyan venni a te szavadat, és arra építeni az életüket, a személyeset, rátenni a családjukat, rátenni a jövőjüket. Azok nem homokra építenek, hanem egy olyan isteni ígéretre és bizonyosságra, amely mióta történelem a történelem kíséri az emberiség életét. Különösen eléd hozunk most egy gyászoló családot, aki nemrég búcsúzott attól, akit nagyon szerettek. Imádkozunk értük, az egész nagy családért, az özvegyen maradt férjért, gyermekekért. Imádkozunk az édesanyáért, aki elveszítette gyermekét. Testvérekért imádkozunk. És azért, hogy irgalmasságod és kegyelmességed erőt és vigasztalást adjon nekik. Most, hogy életük ne a megakadás története legyen, hanem a benned való hitben és reménységben a cselekvő tovább lépésé, melyben a te dicsőségedre tudnak élni és szolgálni, a te szeretetedben megmaradni. Imádkozunk beteg testvéreinkért, akik kórházi ágyon vannak, vagy otthon, vagy olyanokért, akiket létük már odaköt a beteg ágyhoz. Légy velük, és adj nekik is igazi, várakozó reménységet és beteljesedést, fiad Jézus Krisztus szeretetében, mennyei jó atyánk. Imádkozunk az ilyenek hozzátartozóiért. Imádkozunk azokért, akiket hideg vesz körül, testben és hideg vesz körül, lélekben és fáznak. Hogy legyen ebben az ünnepben, ebben a készülődésben valaki jó szív, mosolygó arc, egy kinyújtott kéz, amely elviselhetővé teszi a létet. Imádkozunk sok megakadt életű emberért, akik lélekben vagy egzisztenciálisan akadtak meg, és nem tudják, hogy hogyan tovább. Ó, add meg, hogy nyissanak ablakot egy picikét felfelé, feléd, az örökkévaló Isten felé, hogy lássák az utat. Imádkozunk mi családjainkért, a magyar családokért. Imádkozunk azokért, ahol gyermekeket nevelnek. Adj erőt édesapáknak és édesanyáknak és kegyelmet, hogy igazi örömben nevelhessék gyermekeiket, reménységben, hogy ők tudják, bármi történhet, a világ talapzatai megremeghetnek, de akik terejád az erős kősziklára építették az életüket, azoknak alapzatát semmifajta vihar nem mossa el. Ebben az örömben tarts meg, vezess, és hordoz bennünket. Imádkozunk gyermekeinkért, akik készülnek a karácsonyra, a téli szünetre, és imádkozunk gyülekezetünkért, hogy sok bátor, cselekvő és hitvalló ember lehessen közöttünk, akiknek az életük, keresztény létük nem szorul be ide a templomba, hanem kint is a te gyermekeid, és a világ lehetetlensége ellenére hordozzák a reménység lehetőségét. Áld meg őket, szenteld meg, és légy velünk, fogadd el mindazt, amit csöndben elé teszünk, megváltó gyermekedért. Amen.